Nagy lendületemben majdnem belevágtam Litkai Gergely szavába, kár lett volna értem, mert nagyon jól sikerült IDS, de itt ül velem szemben Vörös András, itt vörös fény világít be, hogy föltoltuk a potikat. Ciao, ciao, hello.
Hello, szia és sziasztok, kedves hallgatók.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Ezer örömmel, hát tulajdonképpen félig, meddig haza is jöttem.
Ugye? Igen. Nem voltál még itt az újraindult kaféban, milyen érzés újra a cseplogó környékén, ott van mögötted a cseplogó.
Nagyon menő, hát ezt ugye azért sokan valószínűleg nem tudják, hiszen ez egy réteg műsor volt, de hogy annak idején Rock Café címmel két barátommal, Tóth Gergővel, illetve egy időben még Trócsányi Gergő barátommal, szintén két rockzenésszel, mi csináltunk egy ilyen jó kis esti műsort, amit imádtunk. Igen. Ez jó hosszú évekig ment, de hát...
Mi volt? Szerda este voltatok?
Én csütörtökre emlékszem, az biztos, hogy a borműsor volt előttünk.
Az mondjuk jó kombináció.
És tök jó fejek voltak, mert mindig hagytak bor, csak én mindig kocsival voltam, úgyhogy csak néztem.
Igen, a régi szép idők, igen, hát ez nagyon jó. De hát nem távolodtál el ettől a vonaltól, mert hogy most meg már jó ideje csinálod a saját podcastodat, a holnap a jövő zenéje.
Így van, ez most már 3 évadon van túl ez a podcast, ez egy
Mit tekintetek egy évadnak?
Valójában nem volt előre meghatározva, hogy ez most hány adás lesz, elkezdtük a 2 évvel ezelőtt, és olyan 23 adásnál mondtuk azt, hogy most már nyár van, úgyhogy most már így lassan akkor ezt tegyük félre, aztán utána a következő adás az 10, vagy évad az 15 adás lett. Valójában az van, hogy elkezdjük ilyen október-november környékén, ahogy sikerül, ugye a podcastezésben az is jó, hogy itt nincsenek ilyen szabad határidők, tehát ha elkezdted, akkor onnan hetente persze illik jelentkezni, de hogy az, hogy most ezt mi október 20-án vagy november 10-én jön az első adás, az tényleg ránk van bízva, maximum kiírod a megfelelő fórumokra, hogy bocs, még 2 hetet várjatok, mert. És aztán onnantól egészen nyár elejéig elmentünk az előző évadban is, és most is ez a terv. Itt ugye Rabárpi barátom, a társ műsorvezető és szakértő, állandó vendég, aki jövőkutató és elképesztően zseniális ember, borzasztó intelligens, nagyon jó a világlátása, és tele van jobb-nagyobb sztorikkal, de mellé minden adásban hívunk azért egy külön vendéget, akinek a szakterületéről beszélgetünk, és akkor ott aztán a robotoktól az űrutazáson át a fogunk-e rovarokat enni témán át mindenféle ilyenek vannak. Imádom csinálni, mert hogy tátott szájjal ülök általában, tehát egy bő órán keresztül hallgatom, és így tényleg, nem mondjátok, tényleg ez lesz, tényleg ez van. Olyan jó érzés, ez mindig szoktam például mondani, amikor RP adott témáknál mindig elmondja, hogy a most születő generációknak, meg a mi kisebb gyerekeinknek 101 évet jósolnak a tudósok, mint átlag életkor, tehát hogy így milyen szép hosszan fognak. Meg egy csomó ilyen pozitív van, ugye nálunk a
ti is próbáljátok egy kicsit a pozitívabb oldalára megfogni ezt?
Abszolút, tehát, hogy mi optimisták vagyunk. Valószínűleg az alkati, tehát ez nagyon sokszor beállítottság kérdése is. Pont az előző évadnak az évadzáró adása volt egy ilyen véleményütköztetős, de nem összeveszős, ahol egy pessimista valakivel ültünk le, aki egyébként hosszú cikket írt arról, hogy...
Stumpf Bíró Balázssal?
Nem, egyébként ő is kollégája Árpinak, de ő is másképpen áll ezekhez a dolgokhoz. Herceg Márkkal újságíróval.
Ja, ő 444-es, ugye?
Igen, és ő írt egy nagyon hosszú cikket még áprilisban arról, hogy fogja a mesterséges intelligencia elpusztítani az emberiséget, és mi arról beszélgettünk vele, nem feltétlenül cáfolva igyekezni minden pontot, de hogy azért miért nem biztos, hogy ezt ennyire pessimistán kell látni, és alapvetően azért a végkicsengése mindig az ezeknek a beszélgetéseknek, hogy az tök fontos, hogy figyeljünk rá, tök fontos, hogy ne hagyjuk, hogy bármi történjen velünk csak úgy, viszont félni már csak azért sincs értelme, mert felkészülni úgysem tudsz, viszont azért ezeknek a változásoknak a többsége végül is általában mégiscsak valami jó dolgot hoz az embereknek, mert azért fogadjuk el. Tehát azért használjuk ezer örömmel, és azért van az, hogy igen, odaadjuk szívesen az adatainkat a Google-nek azért cserébe, hogy ide hozzon engem a térkép egy pillanat alatt, és még azt is megmondom, hogy parkolni is tudok a ház előtt. Csak nyilván figyelni kell, hogy nyakló nélkül adsz oda mindent, vagy nem, de hogy azért alapvetően rettegni valószínűleg nem érdemes.
Hát egyébként sem érdemes rettegni, tehát én mindig ezt szoktam, hogy ugye az az illúziónk, kelti ez a biztonságos, civilizált világ, amiben élünk, hogy így garantálva van neked a 101 év, hogyha igen, ezt mondták, meg a nem tudom, a jövő hét,
nekünk
miközben...
Nekünk talán még nincs, de a gyerekeinknek.
Igen, a gyerekeinknek, de nekünk is a nem tudom, akkor 80, miközben hát semmilyen garancia nincsen arra, hogy a holnapi napot megérjük. Tehát, hogy az élet az egy folyamatos rizikó, és még senkinek nem sikerült túlélni a dolgot. Szóval, hogy ez így, ha ezt folyamatosan fejben tartanánk, akkor ugye egyfolytában retteghetnénk, meg az utcára nem akarnák kimenni, mert mi van, ha elüt egy autó. Tehát, hogy igazából igen, lehet, hogy majd egyébként a pessimistáknak lesz igaza, de mennyivel vagy beljebb attól, hogy ezt végig rettegted mondjuk azt az időt.
Egyrészt így van, másrészt meg egyébként volt egy olyan adásunk is, a szintén nagyszerű Filippov Gáborral, aki ugye történész is, ahol pont ezen mentünk végig, hogy érdemes felkészülni a világ végére, és hogy a történelem folyamán gyakorlatilag végig mindig készültek valamilyen világ végére. És hogy még a közelmúltban is ugye az atomháborúra való felkészülés, mikor Amerikában mindenki bunkereket épített, meg komplett albán tengerpart is ugye egy bunkerrendszer, de hogy ez korábban is a középkorban, az ókorban mindig az volt, hogy most már jön a végítélet.
Tehát tüstén, igen, már nincs tovább, igen, vagy az úr ez de haragja fog lecsapni ránk, vagy az atomháború így jön, van, vagy az ózonlyuk.
És hogy mindig van mitől félni, ami egyébként meg, ezt meg ugye Árpi szokta mondani, hogy ez egy tök természetes dolog, hiszen hogyha az emberben genetikailag nem lenne benne az, hogy az ismeretlentől félni kell, akkor eleve el se jutott volna sem eddig, mert az első tigris megette volna, hiszen oda ment volna, hogy simogatni, hogy milyen aranyos. Tehát ez egy genetikailag belénkódolt dolog, hogy igen, az ismeretlentől félnünk kell, ezzel egyébként nincs is semmi baj. Viszont ezt érdemes kezelni, meg érdemes ebben az alapálláson belül azért minél optimistábban hozzáállni a dolgokhoz, mert hogy egyrészt alakítani is tudjuk, másrészt meg tulajdonképpen egy csomó olyan példa, és erről szerintem fogunk is beszélgetni így a kultúra kapcsán, van, ami azt mutatja, hogy bár valójában tényleg tűnnek el állások, meg munkák, meg szakmák, viszont sokkal több lesz helyette. Tehát, hogy igazából senkinek nem szűnt meg a léte, az egzisztenciája, viszont egyre inkább az van, hogy amit csinálni kell, az sokkal izgalmasabb, tehát az sokkal jobban szereted is csinálni, mert hogy igazából csak a rossz munkákat viszi el a gép.
Igen, tehát azt mondják a mesterség és intelligencia mellett kiállók, hogy ezeket az nagyon unalmas adminisztratív munkákat fogja elvinni, amiért szerintem senki nem fog sajnálkozni, meg a nagyon monoton munkákért. Aztán persze, igen, hát lehet, hogy lesz egy-két fájdalmasabb is, de hát igen, ez van, igen, hát változik a világ.
De még abban is az van, hogy általában azért a vég kicsengése a dolgoknak ott is az, hogy maga a kulturális érték az nem tűnik el, maximum átalakul, és hogyha azt gondolnám, hogy a zeneiparnak a mindenféle ilyen ügyeibe simán bele lehet majd menni, azt mondta, hogy most vagy zene után, mert
majd zene után, igen.
De hogy ott már láttuk, tehát hogy az a jó hír, hogy azt végigéltük már mindannyian, mert hogy az egy 30 éve elkezdődött, vagy 25 éve elkezdődött a trend, aminek most már azért, ha nem, a végén sose leszünk, de hogy ott a nagy átalakuláson már túl vagyunk. Igen. És látjuk, hogy igazából se a kereslet nem lett kevesebb a zenére, mint olyan, se a vele kapcsolatos szakmák nem szűntek meg, csak átalakultak, de akkor ezt majd megbeszéljük.
Igen, igen, igen. Én még egy kicsit így az optimizmusra kanyarodnék vissza, hogy azért nagyon tartom nagyon veszélyesnek, és például engem azért kérdeztem rá Stumpf Bíró Balázsra, én őt ismerem régebről, és akkor, amikor neki is megjelent ez a hosszú halálváró cikke a 24.hu-n, akkor átküldte, hogy hát osszam már meg. És mondtam, hogy ezt kizárt dolognak tartom, hogy ezt megosszam, mert én ezt nagyon kártékonynak gondolom. Egyrésztről az emberek így is épp eléggé szoronganak, tehát hogy ez a klímaszorongás, ez egy abszolút meglévő dolog. Igen. Különösen a gyerekeinkkel szemben nagyon nem korrekt, hogy akkor azt mondjuk, hogy figyelj, igen, mindent elrontottunk, esélyetek sincsen, hát sorry. Tehát ez is megvan. Másrésztről pedig nem lát, tehát nem, ez teljesen, ott volt egy ilyen mondat, hogy az elfogadásban és az őszinte bánatban merített erővel fogunk majd nem tudom felkészülni, mondom, ne haragudj, mert ez az emberi pszichológiával tökéletesen ellenmegy, mert hogy az ember akkor cselekszik, hogyha van remény, ha nincs remény, az csak nihilt és apátiát fog szülni, és lehet is látni egy csomó embernél, hogy már nem akarnak egyáltalán környezetvédelmi dolgokkal foglalkozni, mert azt mondják, hogy ez a hajó már elment, akkor most tök mindegy, most akkor legalább azt a pár évemet, amíg van, addig nyomom a gázt, ahogy csak lehet, és a többi meg le van tojva, most úgysem megyek az egészen semmire, tehát hogy nagyon-nagyon az az ellenkező hatását éri el.
Abszolút. Van egyébként erről is adásunk klímaszorongásra, kimondottan klímapszichológussal beszélgettünk erről. És hogy ott is ez nagyon sokszor elhangzik, hogy igen, egyfelől persze, hogy ez egy jogos dolog, de másfelől azért ez nem egy kezelhetetlen ügy. Egyrészt azt, amit jó érzéssel és könnyedén meg tudsz tenni, azt szívesen meg is teszed. És hogy ezek is olyan dolgok, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mondjuk most tényleg a klasszik szelektíven gyűjtöd a szemetet, azzal neked se lesz rosszabb, mert sokkal kevesebb szemeted van, mert az egyik fele az a tiszta műanyag flakon, az nem olyan, tehát nem büdösödik a konyhát sarkában. Tehát végülis még csak rosszul se jársz vele, valahogy olyan komfortosabb az egész, és nyilvánvalóan te úgyis csak azt tudod megtenni, amit te magad meg tudsz, ezeket az apróságokat. Azért ebben is, ahogy mondani szokás, ökotálibnak lenni valószínűleg sok értelme nincs.
Ökotálib, ezt nem hallottam még, ez a kifejezés, de jó.
Múltkor belefutottam.
Ez a sötét zöldnek a...
Igen, tehát, hogy amikor másokat is nagyon ledorongolsz azért, mert hogy ő hogy már autóba ülni, vagy hogy már repülőre ülni, vagy ilyesmi. Ez is egy kontraproduktív ügy, hiszen azért ezek a kérdések általában nem az egyénnek az akaratán dőlnek el.
Pontosan.
Viszont közben meg azért mindig azt látjuk, hogy azok a megoldások, tehát hogy a zöld megoldások, azok előbb-utóbb üzletileg is jobban megérik.
Hát és muszáj neki, különben nem lesznek életképesek.
Így van, és nem is csak azért, mert hogy alapvetően az embereknek szimpatikusabb, azért is nyilvánvalóan, de azért is, mert az új technológiák azok nyilván pontosan az olyan új energiaforrásokra kell, hogy alapozódjanak, mert abból van sok. Tehát, hogy tudjuk, hogy fosszilis energiánk van még, de még azért kitart egy darab, de azért az egy véges ügy, viszont...
Erre szokták mondani, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, tehát hogy nem biztos, hogy meg kell várni.
Nem biztos, hogy meg kell várni, de egyszerűen az van, hogy ahogy megyünk az új, ugye van a sokszor sokat idézett, vagy legalábbis az ilyen témákban a Kardashev skála, vagy Kardashov, nem is tudom, hogy el vagy jó kiejtése, mindegy, ami ugye egy ötfokozatú skála arról, hogy egy adott civilizáció fejlettségét úgy méri, hogy a rendelkezésre álló energiaforrásokból mennyit tud kihasználni.
Igen.
Ezen a skálán a földi civilizáció még nem ért el az egyest, ami azt jelenteni, hogy legalább a saját bolygónk összes energiaforrását ki tudjuk használni, utána jön a saját naprendszerünk, aztán majd a saját galaxisunk, aztán a végén az egész univerzum.
Amivel én egyébként nem értek én egyet, de ez egy másik
rapport. Most az, hogy jön, vagy nem jön, ez nyilván
ja, nem, egy... Nem, csak az, hogy de mindegy, majd kitérek erre, esetleg lesz idő, de hogy igen, de hogy ez van, hogy ha körülnézel, akkor a világ az csak energia mindenhol használ, a szél, a hullám, a minden.
És hogy nyilván az van, hogy sokkal takarékosabb, meg gazdaságilag is most jönnek az olyan megoldások, amik nem csak azért jók, mert zöldek, ugye szintén egy jó példa, amit hallottam és elhangzott nálunk is, hogy Dániában például azt csinálják, hogy van egy szerverpark, és az ott leadott hőenergiával fűtik a szomszéd lakóparkot. Mert hogy az egyik helyen keletkezik, egy csomó, a másik helyen felhasználják, és hogy ez ugye egyfelől tök jó, mert zöld, másfelől meg hát tök logikus, mert hát ingyen van, vagy hát az már úgyis ott van.
Persze.
És hogy ezek a megoldások ugye pont ezért tudnak egyre inkább utat törni maguknak, mert ezek gazdaságilag is jobban megérik valójában. Csak kell hozzá az a számolási kapacitás, hogy ugye okos villanyóráink is már rég vannak, csak ott is az van, hogy el kellett, hogy jusson oda, meg majd most el kell, hogy jusson oda a világ, hogy tényleg mindenhol ezeket üzembe lehet helyezni, van hozzá elég szerver, meg számolási kapacitás, és onnantól fogva az energiafelhasználás is, ugye ahogy most láttuk az energiaválság kapcsán is, hogy alapvetően a megoldás itt már nyilván nem az lett, hogy még többet használjunk, hanem hogy spóroljunk, hogy szigeteljük le a házat, azt egyszer kell megcsinálni, és onnantól fogva sokkal kevesebbet használsz. Tehát, hogy azért nyilván van egy csomó jó hír, egyébként pont a múlt héten olvastam egy cikket, hogy állítólag találtak egy olyan baktériumot, ami metánt eszik, Kubiton van a cikk egyébként, hogyha valakit érdekel, és hogy tök nagy reményeket fűznek hozzá, mert hogy ez a másfél fokos felmelegedésből 0,3%-ot is lehet.
Igen, mert a metán az nagyon metál módon melegíti
az
atmoszférát.
Igen, tehát az sokkal rosszabb, mint a széndioxid, és hogy ez a baktérium, ez a metán pont széndioxiddel alakítja át meg biomasszává, és hogy ez az egyik dolog. A másik dolog, amiért egyébként ez a készülj fel a jövőre kérdés lehetett, arra mindig az örök plasztikus példánk az, hogyha 1987-ben valakinek azt mondta, hogy rajzolj fel egy jövőképet, abban az internet nem szerepelt volna.
Pontosan ezt szoktam is mondani, hogy ugye annyiféle olyan hirtelen jött tudományos felfedezés van, amivel nem számoltunk. Tehát jön egy ilyen market disruptor, tehát valami, ami teljesen a feje tetejére állítja, akkor az teljesen megváltoztathatja a pályát, de amiatt sem, hogy pont az okozza a nehézséget, hogy ez az egész fantasztikus, csodálatos rendszer, amiben élünk, ez a bolygó, ez egy csodálatos, minden összefüggő, nagyon bonyolult rendszer, és egyszerűen nem tudjuk átlátni. Tehát, itt volt nálam Sánta Takács András, aki humán ökológus, és ő is azt mondta, hogy nagyon-nagyon tartózkodjunk az olyan emberektől, akik totális kijelentéseket tesznek, hogy ez lesz, meg az lesz. Mert hogy annyira kiszámíthatatlan, annyira sokféle forgatókönyv jöhet létre, hogy aki azt állítja, hogy ő tudja, hogy mi a megfejtés, az garantáltan nem tudja. Persze. Mert hogy ha visszanézel egy pár évet, és látod, a iszonyatosan okos Nobel-díjas tudósok mondtak dolgokat, amikből a legtöbbje nem valósult meg. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet ezt felmérni,
hát
hogy
egy
lesz.
Évre előre sem, ugye, mi mindig eddig kétszer tudtuk ugye megcsinálni a 3 évadban, hogy szilveszteri adásként, vagy januári első adásként azt mondjuk, hogy jóslatok 2022-re, aha, 2023-ra, és utána mindig jókat derülünk, most már meg is tudtuk nézni, hogy na, az előzőben mi jött be. Úgy, hogy nyilván Árpi, aki szakember, ő is ugye azt szokta mondani, hogy ő alapvetően szociológus, és akkor már inkább trendkutatónak hívná magát, csak a jövőkutató az ilyen szépen hangzik.
Igen.
De hogy persze lehet viccelődni, hogy akkor a lottószámokat légy szíves a jövő hétről majd mond.
Igen.
De hogy alapvetően persze, tehát azt, hogy mi lesz, azt biztosan nem lehet kijelenteni. Az, hogy miből mi következik, meg az, hogyha visszanézünk, és azt mondjuk, hogy na régen ez történt, és ebből ez következett, akkor logikusan valami hasonló tud jönni, de hogy ez sokkal inkább az emberi viselkedésnek a mintázatai azok, amik tudnak ismétlődni.
Még mindig valahogy ezt a jelenkort próbáljuk egy picit más, hogy előre tolni. Tehát nézd meg, hány, az kifiket is, hogy minden, hogy ugyanaz van, hogy azt látod, hogy ja, hát nyitom én vissza a jövőbe, 80-as évekre jellemző, csak sima gördeszka helyett repülő gördeszka van. Tehát hogy nem tudunk elrugaszkodni, és nem látjuk az internet, nincs benne, nincsenek benne a mobiltelefonok, tehát hogy nem vagyunk erre képesek, és igen, és pont erre meg fölfűzni azt, hogy akkor figyelj, akkor menjünk és akasszuk föl magunkat hátul ezekben a kis sufniban, az butaság.
Ugye ráadásul a másik, amit sokszor érdemes hangsúlyozni, hogy az ilyen nagyon posztapokaliptikus Mad Max típusú jóslatokkal nekem az is a bajom különben, hogy amit az emberiség egyszer feltalált, azt onnantól már tud. Tehát lehet, hogy 10 000 évig tartott áramot csinálni, de most már tudjuk, hogy kell, ami azt jelenti, hogy évtizedek nem telhetnek úgy el, hogy nincs áramunk. Az lehet, hogy eltelik egy hét vagy kettő, de hogy igazából miután tudjuk, és sokféle módszerünk van rá, ezért az, hogy alapvetően akár áramunk, akár internetünk, akár bármink, amiről tudjuk, hogy kell megcsinálni, az ne legyen, és az ugyanúgy igaz a társadalom szervezésre is. Tehát az, hogy egy ilyen teljes ex-lex állapotban létezzen. Az összes ilyen filmmel meg sorozattal ez a bajom, hogy amikor már az 5. évada megy a Walking Deadnek, és még mindig nem tudjuk, hogy de figyeljetek, mi van Európában? Mi van Afrika? Mi van Ázs? Tehát, hogy létezik, hogy most már 6. éve vándoroltak, és itt semmilyen hír nincs a külvilágról, vagy amikor a most, és aztán befejezem, de hogy most volt ugye a nagyon híres HBO sorozat a játékból készült, most hirtelen nem is jut eszembe a címe, mindegy, és akkor annak van az utolsó részében egy...
Ja, Last of Us.
Igen. Egy jelenet, ami egy kórházban játszódik, és hát akkor már a forgatókönyv szerint nem tudom, 5-10 éve már ebben az állapotban jelenek, és még mindig ott van, tudod, a felborult rozsdás hordágy meg az akármi, és akkor is arra tudtam csak mondani, hogy de az ember nem ilyen, tehát ha te már évek óta élsz egy környezetben, akkor azt legalább kitakarítod, legalább kifested, legalább elviszed onnan a roncsokat a sarokból, nem fogsz úgy műteni, hogy tehát tök jó díszlet, megértem, hogy ez miért kell, hogy így kinézzen egy filmben, vagy egy sorozatban, de hogy a valóság az nem ilyen, tehát nem kell ezért sem. És egyébként ezt a járvány tök szépen megmutatta, mert
pontosan,
ez Csányi Vilmosnak ugye a nagy mondása, vele is van egy tök jó adásunk arról, hogy mikor fognak beszélni a kutyák.
És mikor
azt mondhatnak? Hát igazából azt mondja, hogy most ott állnak genetikailag, hogyha valaki most nagyon-nagyon ráfeküdne arra, akkor egy 50-60 éven belül lennének olyan kutyák, akik úgy tudnak kommunikálni, mert hogy már most is olyanok vannak, akik 1000 szót simán.
Igen, ugyanúgy, hogy lehet látni, hogy a kutya így a gombokat nyomogatja és kommunikál a gazdával.
És hogy ez innentől azon múlik, hogy van-e olyan nemesítő, aki akar olyat csinálni, hogy tényleg megtanítsa, mert hogy elvileg genetikailag, mert tényleg csak egy nagyon pici választja, nyilván nem úgy beszélnek, hogy mi, de hogy két irányú kommunikációra.
Hát 2-3 éves gyerek intelligencia szintjén tudnak lenni, tehát hogy egy 2-3 éves gyerek tud beszélni, egy kutya is akár tudhatna.
Nyilván nem emberi hangokkal, de hogy... Na és visszatérve, hogy ő mondta ezt, hogy igazából, hogyha így most már visszanézünk, hála Istennek nagyjából talán túl vagyunk rajta, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt soha olyan nem volt, hogy a teljes emberiség az lényegében egy irányba indult el, mínusz Türkmenisztán és Észak-Korea talán, de hogy ezt a két országot leszámítva, többé-kevésbé mindenhol ugyanazokat a dolgokat csinálták. Hogy most ez egyébként mennyire segített, mennyire nem, ez egy tök másik téma, ebben nem is érdemes belemenni, de az, hogy képes volt az emberiség azt mondani, hogy jó, erre megyünk, és tényleg arra is ment mindenki. Egyfelől, másfelől meg az, hogy azért mégiscsak sikerült, nem tudom, egy-két év alatt ezt leküzdeni, az megint csak azt mutatja, hogy valójában ugyanez a spanyol nátha verzióban 100 évvel ezelőtt többször visszatért, évtizedekig tartott, tehát, hogy az adott pillanatban oké, hogy mi azt várjuk el a tudománytól, hogy holnapra legyen megoldás, és hogyha holnapra nincs megoldás, akkor már azt is mondjuk, hogy nem érez az egész semmit, de amikor visszanézzünk, akkor azt látjuk, hogy hát valójában azért sokkal gyorsabban és sokkal jobb megoldások születtek.
Gyakorlatilag két évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nem gondoltuk volna, hogy majd megint ugyanúgy tudunk, nem tudom, üldögélni és maszk nélkül beszélgetni, és most meg így, tényleg volt is.
Van ez még, tudod, igen, de igen. Most láttam pont, hogy a James Hetfield, nem tudom, covidos lett, és azért egy héttel arrébb csúsztatták a most múlt szombati koncertjüket, és itt tényleg, ez még van.
Hát ez az. Na jó, ezzel az optimista tónussal folytatjuk, nem James Hetfield, hanem Billy Idol jön, igaz, egy Poolside remixben, de nagyon jó lesz így, és higgyétek el.